mint technikus kollégám Karkus István nevében is. A műsorvezetőt Berec Renátát hallották. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Összehívta a Magyar Ellátásbiztonsági Munkacsoportot a Lukoil szállítások ukrán leállítása miatt az Energiaügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint az érintett vállalatok szakmai szervezetek bevonásával áttekintették az eddig megtett és lehetséges további lépéseket. A Lukoil a múlt hét óta nem szállíthat olajat Ukrajnán keresztül, miután egy ukrán elnöki rendelet a háború miatt szigorította a vállalat elleni szankciókat. Magyarország addig blokkolja az európai békekeretből származó 6,5 milliárd eurós fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának, ami Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolajszállítását Ukrajnán keresztül Magyarországra, nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter az ATV-nek. Szijjártó Péter kiemelte, az Európai Unió és Ukrajna társulási megállapodása kimondja, hogy Ukrajna nem szakíthatja meg energiahordozók tranzitját országán keresztül Európai Uniós tagállamok felé. Mivel ezt megtették, ezzel Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorták. Ismét meghosszabbítaná a kormány a bevándorlás miatti válsághelyzetet. A kabinet honlapjára feltöltött rendelettervezet szerint 6 hónappal 2025. március 7-ig hosszabbítanák meg a Magyarország egész területére elrendelt, de szeptember 6-án egyébként lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A hvg.hu portál felhívja a figyelmet arra, hogy ha megtörténik a hosszabbítás, akkor továbbra is háromféle rendkívüli helyzet lenne érvényben egyszerre Magyarországon, az ukrajnai háború és az energiaválság miatti vészhelyzet, valamint a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzet. Újabb 25 bázisponttal 6,75%-ra csökkentette tegnap az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az előző hónapban is ilyen mértékű kamatvágásról döntött a testület. A Nemzeti Bank indoklása szerint a dezinflációt övező kockázatok, a befektetői hangulat változékonysága, a meghatározó jegybankok várható kamatpolitikája óvatos és türelmes monetáris politikát tesz szükségessé. Az előrejelzések szerint az év végére 6,25%-ra mérséklődhet a ráta, ami azt jelenti, hogy a tegnapi után még 2 hasonló mértékű kamatvágás valószínű. A közeljövőben túlzott deficiteljárás indul az Európai Bizottság döntés alapján 7 tagországgal, köztük Magyarországgal szemben, erősítette meg a pénzügyminisztérium az ATV.hu kérdésére. A tárca azt is közölte, nem kell azonnali intézkedésekkel reagálni az eljárásra, a költségvetési hiányt fokozatosan kell csökkenteni. Hangsúlyozták, hogy a Magyarországon meghozott döntések alapján a hiány 2026-ra már újra 3% alatt lesz. A Tisza párt 3 képviselője kapott alelnöki helyet az Európai Parlament tegnap megalakult szakbizottságaiban. A legnépesebb EP frakcióban a néppártiban helyet foglaló Tisza párt elnöke, Magyar Péter az alkotmányügyi szakbizottságban lett alelnök, Kúja András a környezetvédelemmel, közegészségüggyel és élelmiszerbiztonsággal foglalkozó bizottság, míg Gerzsenyi Gabriella a regionális fejlesztését felelős testület egyik alelnöki helyét szerezte meg. A Fidesz-szel megalakult Patrióták Európáért a súlya alapján a közlekedési és a kulturális bizottság elnökségére tartott igényt, de az néppárti, a kulturális pedig zöld vezetőt kapott. Dajs Tamás, a Fidesz EP delegációjának vezetője szerint megdöbbentő, hogy milyen erőből politizál a baloldal az EP-ben, semmibe véve 20 millió választó akaratát. Biztossá vált, hogy az Axiom Space missziójával repül a világűrbe Magyarország második űrhajósa. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos elmondta, Magyarország véglegesítette megállapodását az amerikai vállalattal, miszerint tehát a második magyar űrhajóst a soron következő X4 misszióval bocsátják majd fel a világűrbe. Ferenc Olsaja megerősítette, a magyar kutató űrhajós 14 napot tölt majd el a Nemzetközi űrállomás fedélzetén, ahol tudományos kísérletek elvégzése lesz a feladata. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét, amelyet az Etna kitörése miatt hamueső temetett be. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet magas szintű készültséget rendelt el, majd később azt közepes fokozatúra csökkentette. A belföldi és külföldi járatokat is Palermóba és Trapaniba irányították át. A sziget légi közlekedésében azonban így is fennakadással kell számolni a vulkán miatt. Végül az időjárásról. A napsütést erőteljes gomoly felhőképződés zavarja. Legnagyobb számban az ország keleti, észak-keleti harmadán valószínű zápor, zivatar, sokfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban már szóba került 13. Leó pápa neve, hiszen ő volt az, aki a kultúrharcot befejezte, ez az ő nevéhez kötődik, ha mondhatom így, de az ő tevékenység azért bőven tartogat még nagyon sok minden beszámolnivalót. Erről fogunk beszélgetni Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ő is egy viszonylag hosszú ideig a pápai trónuson ülő személy volt. 13. Leóval kapcsolatban még nekem ilyen nagyon homályos történelmi tanulmányaimban a Rerum Novarum kezdetű enciklikája megvan, de hát nyilván nem csak erről fogunk a mai adásban beszélni.
Igen, talán kezdjük az elején, majd a Rerum Novarumot azt inkább a végére hagyjuk, és ha a kultúrharccal foglalkoztunk az előző adásban, akkor talán 13. Leónak a politikai tevékenységéről beszéljünk először, hiszen ez a kultúrharc, ahogyan láthattuk, ez a német politikának egy nagyon szerves része volt, amelyet sikerült 13. Leónak és hát természetesen Bismarcknak a hozzájárulásával lezárni. Amikor 13. Leót megválasztották pápává, akkor ő előtte Perugia érseke volt. De korábban volt ő Belgiumban is pápai nuncius, még az 1840-es években, ahol nagyon nehéz politikai helyzet volt, és ezért nem is tudott ott igazából maradandót alkotni, vissza is hívták, de ő megtette azt, hogy mielőtt visszament volna Rómába, előtte még egy kört tett nyugaton. Elment Angliába, megnézte a Ruhr-vidéket, elment Franciaországba, tehát tulajdonképpen az akkori Európának az iparilag legfejlettebb részét azt megváltogatta, illetve tanulmányozta a társadalmi viszonyokat is. És ez azért fontos, mert rádöbbent arra, hogy a kereszténység és a világ mennyire más pályán mozog. Tehát, hogy a polgári társadalomnak az irányultsága és az eszméi mennyire különböznek a katolikus egyháznak az irányvonalától és az eszméitől, és azt látta, hogy ez a későbbiekben ez nem közeledik egymáshoz, hanem még szélesebbre nyílik a szakadék, mondhatjuk a világ és az egyház között, az egyház pedig egyre inkább elzárkózik a világtól, egyre jobban önmagába zárkózik. Perugia érsekeként azonban már megfogalmazódnak benne olyan eszmék, amelyeket majd később pápaként meg is próbál valósítani. Perugiával kapcsolatban említsük meg azt, hogy itt halt meg 1216-ban harmadik Ince pápa. Ő a középkornak, meg hát talán a pápaság történetének a legnagyobb hatalmú pápája, akit politikailag uralta Európát, keresztes hadjáratokat szervezett, és így tovább. Tehát ő annyira meghatározó személy volt az egész keresztény Európában. A királyok, a fejedelmek, császár, mindenki elismerte harmadik Incének a befolyását és a hatalmát. És ő pontosan itt halt meg Perugiába, és itt is van eltemetve. Úgyhogy amikor a későbbi 13. Leó pápa ide kerül, akkor ő napi szinten szembesül harmadik Incének a, mondhatjuk így, a szellemiségével, akiben ott volt az, hogy kérem szépen a kereszténységnek kell áthatnia a társadalmat, a politikumot, a kultúrát, mindent. Tehát ő ezt önmagába a több évtized alatt, amíg ott érsek volt, magába szívta, illetve tanulmányozta ő azért az egyház történelmet is, és látta, hogy több ilyen pápa is volt a történelemben, akik tényleg nagy formátumúak voltak, akik nagyon sokat tettek nem csak a kereszténységért, hanem a társadalomért. Ilyen volt például Nagy Szent Leó pápa, akiről annak idején sok-sok adással ezelőtt beszéltünk, hogy ő volt a itáliai népeknek és Rómának a védelmezője a népvándorlás nehéz időszakában. Illetve, hát meg lehet említeni még harmadik Sándor pápát, aki viszont kiváló diplomata volt. Tehát ő ezeket, mint eszményt elraktározta magába, és amikor 1878. februárjában megválasztották pápává, akkor ezek az eszmék már ott voltak benne, és tényleg meg is fogalmazza a későbbiekben, körlevelekben, mert hogy ugye leginkább körlevelekben tudta az egyházat kormányozni, hogy mi is a célja. Az, hogy a kereszténység a pápa vezetésével újra olyan lelki magaslatra emelkedjen, mint harmadik Incének az idejében volt. Nem politikai hatalmat kívánt, nem arról volt szó, hogy ő szeretne a világ dolgaiban tényleg politikailag határozatokat hozni, de ez volt a célja, hogy igenis a kereszténységet ki kell emelni ebből az elzárkózottságból, és a kereszténységnek ki kell lépni a világba. Meg volt benne ez az optimizmus, hogy a kereszténység önmagában is olyan csodálatos dolog, hogyha ez megmutatja igazi mi voltát a világban, akkor az nagyon jó irányba fogja a világnak az ügyét terelni, és minden jó szándékú ember örülni fog annak, hogy kérem az egyház milyen igazságokat és milyen erkölcsiséget tud a világ számára adni, közvetíteni, ami amivel jobbá lehet tenni a világot. És természetesen ez Krisztusban.
De ugye az ő pápasága azért már a 19. század végére tehető, és azért ugye belegondolunk, a polgári eszmék és a különböző izmusok elterjedése azért a században már bőven megvolt, de gyakorlatilag akkor őt nevezhetjük az első ilyen felvilágosult pápának, aki azt a részét felismerte, hogy oké, hogy ők mást vallanak, de akkor is közelebb lehet vinni ezeket a fajta ideológiákat egymáshoz, természetesen fő irány az, hogy a kereszténység náluk is valahogy átvegye a szerepet, vagy teret tudjon hódítani.
Igen, ő mondhatjuk tényleg, hogy ő az első ilyen nyitott pápa. Tehát a korábbi szentatyák is nagyon jók voltak, tehát tényleg azt kell mondani, hogy a maguk területén, a maguk idejében tényleg becsülettel vezették az egyházat.
Csak ők a konzervatívabb irányt képviselték.
A konzervatívabb irányt képviselték, úgy láthattuk, hogy 9. Piusnál volt egy ilyen kezdetben, hogy elkezdett nyitni, csak aztán pont a 48-as forradalmi hullámnak a hatására, ugye ő visszakanyarodott a konzervativizmus, sőt az erős konzervativizmus felé, és hát nagyon sokáig, ugye 78-ig ő volt a pápa, és akkor most jön 13. Leó, aki azt mondja, hogy igenis dialógusba kell lépni a világgal. Tehát tárgyalni kell, beszélni kell. Ő a világot nem tartja ellenségének. Azt mondja, a világban egy csomó jó dolog van, meg nálunk is, az egyházban is egy csomó jó dolog van, és ezeket kell szépen ütköztetni egymással. És mit kell csinálni? Okos kompromisszumokat kötni. Azt mondja, igen, az egyház is kell, hogy engedjen bizonyos dolgokból. Tehát nem maradhatunk ugyanabban az állapotban, mint amit a Trentói zsinat annak idején 300 évvel ezelőtt meghatározott. Hanem, igen, vannak olyan dolgok, amiken lehet, sőt, kell is változtatni. Ugye mi a lényeges? Az, hogy a keresztény hitnek az elveiből, abból nyilván nem engedhetünk, ugyanúgy a keresztény erkölcsiségnek az elveiből sem engedhetünk, de a többi dologban ott igenis nyugodtan tudunk változtatni és alkalmazkodni a körülöttünk lévő világhoz. És hogyha ez megtörténik, akkor már közelebb kerül az egyház a világhoz, de most ne általánosságban a világról beszéljünk így, hanem közelebb kerül az egyes emberekhez. Tehát mondhatjuk így, hogy a kereszténység, mint olyan, fogyaszthatóbb lesz az emberek számára, mert hogy az látszik, hogy kérem, ez a kereszténység, ez nem valami idejét múlt, elavult, több száz évvel fejlődésben megrekedt valami, hanem igenis olyan, ami itt a mi mostani modern világunkban is tud hatékonyan működni az emberek javára.
Erre a fajta közeledésre, meg arra, hogy igen, tényleg közel legyen egymáshoz az ideológia és a kereszténység, ezeknek hol adott hangot? Hogyan tudta ezt meg a világ, hogy igen, 13. Leó az a pápa, aki a keresztény gyökerekhez mélyen ragaszkodva, de egy felvilágosult vagy egy nyitottabb pápaként kompromisszumabb, készebb?
Kezdjük itt is a politikai kérdésekkel. 1878. Ez még az az idő, amikor a pápának semmiféle világi hatalma nincs, hiszen 1870-ben megszűnt az egyházi állam, ő is a Vatikán fogja, mint az elődje 9. Pius. Azonban mindezek ellenére, hogy ő nem államfő, csak egy vallási közösségnek. Hát ő ez a zárójelben, hogy csak egy vallási közösség, mert
egy
azért
hatalmas közösségnek.
Így van, a világ legjelentősebb vallási közösségének a vezetője. Akkor is, amikor megválasztották, rögtön Európa uralkodóinak küldött egy üdvözlő bemutatkozó levelet, hogy kérem szépen, én vagyok az új pápa. Tehát eleve fölhívja a figyelmet a különböző államoknak, a kormányai, illetve uralkodóinak, hogy itt vagyok, és jelzem, hogy létezem. És az azért érdekes, mert nem csak a katolikus államfőknek küldt el, tehát nem csak Ferenc Józsefnek, vagy a spanyol királynak, hanem akár hogy első Vilmosnak is elküldte, a porosz, illetve akkor már a német császárnak, elküldi az angol uralkodónak, tehát a protestánsokat is, elküldi az orosz cárnak. Tehát ő bemutatkozik, hogy itt vagyok, és ez egyben felhívás keringőre, tehát hogy magyarul lépjünk kapcsolatba egymással. És a pápa ezen a téren tulajdonképpen nagyon komoly sikereket tudott elérni, tehát a pápaság, amely azzal, hogy megszűnt az egyházi állam, és bekényszerült a Vatikánba, és ugye megszűnt politikai tényező lenni olyan szempontból, hogy nem önálló államfő immár, hanem csak egy magánszemély, ha úgy vesszük, mégis ki tudott törni ebből az elszigeteltségből. És pontosan a protestáns országokkal sikerült neki a legjobb kapcsolatot kialakítani, személy szerint, mint pápa. Tehát az, hogy bejelentkezett első Vilmosnál, utána első Vilmos egy merényletnek majdnem az áldozata lett, a pápa rögtön üdvözlő táviratot küldött neki, amelyben kifejezte az örömét, hogy nem halt meg, hogy túlélte ezt a merényletet. Második Vilmos ugyanezt a politikát folytatta a pápával kapcsolatban, kétszer is, amikor Rómában járt, tisztelgő látogatást tett a Vatikán fogjának minősített pápánál. De ugyanígy 7. Edward angol király is. Azt el is felejtettem mondani, hogy a német császár a pápának az aranymiséjére még egy külön tiarát, aranyból készült tiarát adományozott, és azt viselte az aranymiséje alkalmával. Tehát ezek mondhatnánk, hogy ilyen apró pici gesztusok, ettől azonban sokkal több. Mert mögöttem mindig van valami politikai dolog. Tehát az, hogy a németekkel, a protestáns német császárokkal ilyen jó kapcsolatot ápol, Ezt tette lehetővé az, hogy szépen lecsendesítette a kultúrharcot, hogy a későbbiekben a katolikus egyháznak a helyzetét stabilizálta a német császárságban. Ugyanígy Angliában azzal, hogy kicsit csitította az ír szeparatistákat, jó pontokat szerzett az angol királynál, és így az angol király nagyobb szabadságot adott az angliai katolikusoknak. Tehát ezek mondhatnánk egy pici kis játszmák, ugyanakkor azonban mélyen az egyháznak az érdekeit képviselték. A Szent Atya fölvette a kapcsolatot az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok ugye kezdettől fogva egy laikus állam, amelynek ugye az alap okmányában benne van, hogy semmilyen vallást nem támogat, és semmilyen vallást nem tilt, zárójel, amelyek nem okoznak társadalmi problémákat. Tehát nyilvánvaló, hogy
ilyen egy... szektákat, vagy
nem. Így van, vannak ilyen sátánista szekták, vagy akármik, hát azokat nyilván tiltja az állam, de azért, mert hogy az veszélyt jelent az állampolgárai számára. De minden normálisan működő egyházat, vallási közösséget az Egyesült Államok enged működni, viszont nem támogatja őket, mindenki gondoskodjon magáról.
Amerikának mi volt a válasza a pápai üdvözlés?
Az volt a válasza, hogy az Egyesült Államokban is Cleveland elnök fölvette a kapcsolatot a Szentszékkel. Az Egyesült Államokban, Washingtonban katolikus egyetem alakulhatott, sőt az elnök az Egyesült Államok alapokmányának a díszpéldányát küldte el a Szentatyának, és a következő lépés, hogy Washingtonban létrejöhetett egy delegatúra. A delegatúra, ez egy olyan jogi kapcsolat, diplomáciai kapcsolat, amely nem olyan magas szintű, mint egy nagykövetség, ugye, ami az egyházi berkekben nunciatúrának neveztetik. Inkább talán azt lehetne mondani, hogy egy ilyen egy konzulátusnak megfelelő diplomáciai kapcsolatfelvételt jelentett, és ez már nagyon fontos, mert az azt jelenti, hogy ezzel már hivatalosan létrejön egy kapcsolat a Szentszék és az Egyesült Államok között, akkor, amikor a Szentszék éppen nem önálló állam. Tehát ez mind-mind nagyon jó kezdeményezés volt a Szentatya részéről, sőt, sikerül neki még Oroszországgal is olyan konkordátumot kötni, amely az Oroszország területén lévő katolikusoknak valamelyest nagyobb szabadságot ad. Itt ugye a katolikusokról azért kell beszélni, mert nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország mélyen benyúlt Európa testébe, hiszen a mai Lengyelországnak a jelentős részét, a középső részét is Oroszország uralta, illetve hát azon túl is, ugye Litvániában, balti államokban voltak katolikusok, és ne feledkezzünk meg a görög katolikusokról, akiket ugye az ortodoxok nagyon-nagyon nem szeretnek. Tehát, hogy ezeknek a helyzetén tudjon javítani, a Szentatya az orosz cárral is fölveszi a kapcsolatot. Érdekes az, hogy miközben látjuk, hogy itt a porosz, illetve hát a korábbi porosz uralkodó, most német-római császár, ugye evangélikus, az angol király, hát az angol egyháznak a feje, anglikán egyház feje, az Egyesült Államok is inkább protestáns, bár ebben az időben a katolikus hívek száma már elérte a 10 milliót, ugye kivándorlás következtében, meg az orosz szár, az pedig az ortodoxiának a jeles képviselője, hogy ezekkel a nem katolikusokkal egész jól boldogul 13. Leo, illetve Latin-Amerikában, amik már katolikusok, ott is sikerül konkordátumokkal rendezni a helyzetet. Spanyolországgal is viszonylag jó a kapcsolata, viszont amivel, ahol nem sikerül neki javítani, ez pont Olaszország, ugye az egységes olasz királyság, mert hogy a római kérdés nincs megoldva. Tehát továbbra is ott van függőben az, hogy az olasz királyság nem hajlandó semmiféle olyan megoldásra, hogy az egyházi állam önálló államként, tehát területi, szuverén területi egysége legyen az államnak. Tehát továbbra is a garancia törvényt erőltetik, amit a pápa nem fogad el. Pápa határozottan azon az állásponton van, hogy egy pici területen engedjék, hogy önálló, szuverén államfő legyen. Az olasz királyság erre nem hajlandó, úgyhogy itt továbbra sem javul a helyzet. Azon kívül a non-expedit, amit még 9. Pius adott ki, az továbbra is érvényben van, vagyis, hogy a parlamenti választásokon az olasz katolikusoknak tilos részt venni. Ugye múltkor már beszéltünk róla, hogy ez viszont nyilván akkor a liberálisokat erősíti. Viszont ugyanebben az időben Olaszországban megindul egy olyan kezdeményezés, de nem csak itt, hanem más európai országokban is, hogy a katolikusok elkezdenek pártba szerveződni. Láthattuk Németországban a Centrum pártnak az előretörését, de ez máshol is megjelenik, tehát az osztrák-magyar monarchiában, Franciaországban és Itáliában is, hogy megjelenik az igény a keresztény demokrácia iránt, hogy keresztény demokrata pártok alakuljanak. Na most a pápának a hozzáállása az, hogy hát jó csinálják, de nagyon óvatosan, mert hogy egy párt politika az nem az egyház politika. Tehát, hogy el kell különíteni a kettőt egymástól, tehát lehet olyan pártot szervezni, amelynek az eszmeisége az megegyezik a kereszténységnek az eszmevilágával, viszont ez a párt, ez nem léphet az egyháznak, a hierarchiának a helyébe, és ugyanúgy a hierarchia sem kötődhet össze szorosan ezekkel a pártokkal. Ezek a pártok az egyháznak a civil lakosságát képviselik parlamenti szinten. Viszont Olaszországban nem engedi meg, hogy ilyen párt alakuljon, pont azért, mert hogy ugye itt a katolikusokat megpróbálják teljes egészében távol tartani az országos politikumtól, tehát a parlamenti választásoktól és a parlamentben való szerepléstől. Pontosan azért, hogy mert ugye ez a laikus olasz állam nem engedi meg az egyházi államnak ezt a minimális kis restaurálását.
Thank you.
Alapvetően az olasz királyságnak mi a fő problémája? Tehát most itt attól fél, hogyha a restauráció végbe megy, akkor annyira megerősödik, hogy veszélyt jelentene rájuk?
Kétfejű lesz. Tehát Itália kétfejű. Erről volt szó, hogy Itália unita, tehát egységes Olaszország. És akkor most senki nem meri fölvállalni azt, hogy akkor amikor létrejött az egységes Olaszország, jó, még nem egészen az, ami most, mondja, még az északi részek, Alto Adige, az még az osztrák-magyar monarchiához tartozik, de miután sikerült elfoglalni Rómát, és akkor ez lett a főváros, és most már egységes Itália, akkor lemondunk az egységről, és kiszakítunk belőle egy területet, hogy akkor ez az egyházi államként működjön. És ugye ez azért is veszélyes, mert az egyházi államnak van egy nagyon hosszú, egy 1000 éves története. Az olasz királyság az pedig friss.
És hogyha már ugye szó volt arról, hogy valahogy közelebb hozni az ideológiákat a katolikus egyházhoz, ugye a külpolitikai, a diplomáciai kapcsolatok erősítése, most ugye politikai pártokról volt szó, de ugye még a beszélgetés elején ugye említetted Péter atya, hogy ugye azért körbejárta ő Európa nagy iparvidékeit, ott nyilván látta a munkások helyzetét, meg egyáltalán ugye a társadalmi osztályok közötti különbséget. Ebbe akart beleszólni, vagy itt akart valami közelebbiséget, hogy azért ne legyen olyan nagy különbség, ugye elnyomottak és elnyomók között?
Igen, de ehhez még mindig kellett neki egy kis idő. Tehát nem ezzel kezdi a pápaságot, mert egy hosszabb előkészület kellett ahhoz, hogy ebbe a kérdésbe azért megmerjen nyilatkozni. Hiszen ilyen még nem volt az egyház történetében. Éppen ezért előtte még egyéb dolgokat próbált ki, amivel szintén az egyháznak a világban való jelenlétét próbálta fölmutatni. Tehát kezdjük azzal, hogy már a pápaságának az elején nagyon komolyan gondolta azt, hogy a tudományosság terén kell az egyháznak megjelenni. Na most nem szabad elfelejteni, hogy 9. Pius idejében pontosan az volt az egyháznak a magatartása, hogy elzárkózni a mostani tudományos dolgoktól, tehát a tudományos haladás az veszélyes, olyan tanokat hoznak elő, ami nem egyeztethető össze az egyház tanításával, és így tovább. Ő nem félt ettől. Azt mondta, hogy a tudományosságtól nem kell félni, a tudományosság nem ellenség, meg kell keresni az együttműködést a katolikus teológia és a tudománynak a jelenlegi álláspontja között. Tehát neki meggyőződése volt, hogy itt nincs ellentét. Egyébként ezt már az első vatikáni zsinat is kimondta, csak nem tettek semmit az érdekébe. Ő viszont azt mondta, hogy kérem, vegyük elő megint azt, amikor a tudomány és a kultúra és az egyház, meg az egyház tanítása, az szinkronban volt egymással, sőt harmonizált. Ez pedig megint a középkor, és a középkornak a legnagyobb teológusa Aquinói Szent Tamás. Kiad egy olyan rendelkezést, hogy az egyházban lévő tudós fők kezdjék el Aquinói Szent Tamást tanulmányozni. Aquinói Szent Tamás nem csak teológiáról írt, hanem mindenről. Nyilvánvaló, hogy egy csomó olyan természettudományos dolog, amiről ő annak idején nyilatkozott, még Arisztotelészre visszavezetve, az már
elavult,
tehát megcáfolták a természettudományoknak a fejlődése, de az alapelvek, ahogyan vizsgáljuk a világot, azok nem avulnak el. Tehát felszólítja a katolikus tudós társadalmat, hogy először is adják ki Aquinói Szent Tamásnak a műveit kritikai kiadásba, utána pedig tanulmányozzák, és külön intézeteket hozott létre Rómában és Lővenben, akik ezt tűzik ki célul, és így megszületik a neotomizmus, az új tomizmus, aminek a lényege az, hogy az Aquinói Szent Tamás által fölállított skolasztikus rendszer alapján, de már modernizált verzióba kezdjük el vizsgálni a világot, és kezdjünk el együttműködni az akkori korabeli tudós társadalommal. Tehát ez egy nagyon fontos lépés ilyen szempontból, mert hogy nem elzárkózni akar, hanem bele akar folyni azt mondja, hogy kérdez, hogy mi katolikusok is hozzá tudunk adni a szellemtörténethez, a filozófiához, akár a természettudományokhoz is, és nem kell elzárkoznunk, hanem azokat a vívmányokat, amik nem mondanak ellent a katolikus tanításnak, azokat bátran vegyük át, amik egyelőre ellent mondanak, azokat pedig vizsgáljuk meg, kutassuk tovább, hogy hol is van az igazság. Ugye Aquinói Szent Tamásnak az egyik legfontosabb tanítása volt ugye az akkori averroizmus ellen, hogy csak egy igazság van. Tehát nincs külön teológiai igazság, meg tudományos igazság, mert mindennek a forrása az Isten, tehát ő az, aki a világot alkotta, ő az, aki a megváltást, meg a hitet, meg mindent megalapozza, tehát itt igazából, mivel mindennek egy a forrása az Isten, éppen ezért csak egy igazság lehetséges, nincs az, hogy van ilyen igazság, meg olyan igazság, meg amolyan igazság. Ezt így szépen elkezdés, és komoly eredmények születtek, ugye sokan voltak, akik rádöbbentek, hogy hát a katolikus egyház nem megy szembe a tudományos világgal, a tudománynak a fejlődésével. Ez az egyik. Mondjunk még két ilyen fontos tudományos változást kell megemlíteni, ami bennünket is érint, mármint akik történelemmel foglalkoznak, az, hogy a Vatikáni Könyvtárnak egy új nagy olvasótermet adományozott, ahol megkönnyítette a Vatikáni Könyvtárnak a használatát. Ugye a Vatikáni Könyvtár a világ egyik legnagyobb könyvgyűjteménye, úgyhogy ez a Biblioteca Leoniana, ugye nyilván őróla lett elnevezve, Leóról, ez segítette a történészek munkáját, hogy ezekhez a régi kódexekhez, meg egyéb iratokhoz hozzájussanak. De ott van még a vatikáni titkos levéltár. Mindig föl szoktam tenni a kérdés, hogy miért titkos a vatikáni titkos levéltár.
Ki az, akinek nem titkos, tehát ki az, aki hozzáférhetett eddig, és akkor ezután.
Egyébként azért titkos levéltár, mert ez a hivatalos neve. Egyébként annyira titkos most a vatikáni levéltár, mint minden más levéltár. De ehhez kellett 13. Leo, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt.
Addig azelőtt ki az, aki használhatta ezeket?
Nagyon, nagyon szűk kör. Nagyon
különleges engedélyel
esetleg. Így van, nagyon különleges engedély. Most sem mehet mindenki, tehát nem arról van szó, hogy elmegyek Rómába, benézek a vatikáni titkos levéltárba, és akkor mondom, hogy hozzanak ki nekem egy 8. századi oklevelet. Hát nem.
Bejelentkezéssel, regisztrációval,
így van, és az a helyzet, hogy most is ajánlás kell hozzá. Tehát például egy püspöki ajánlás, tehát hogyha
Péter, hogyha te most már nem a római tanulmányait, hanem azok után egy pár évvel szeretnél nyáron bemenni, akkor neked kitől kell ajánlás?
Például Ternyák érsek úrtól kérnék egy ajánlást, hogy valamilyen Egri egyházmegyével foglalkozó dokumentumokat, mit tudom én, Csepelényi Györgynek az ügyeit engedjék meg, és akkor szépen azzal bemegyek, azt elfogadják. Meg hát vannak olyan nagyhírű professzorok, tehát a Római Gergely Egyetemnek az egyháztörténelem tanárai is adhatnak ilyen ajánlásokat kutatásokhoz, ha valaki ott nála készíti a doktorátusát, és szüksége lenne a vatikáni levéltárnak a használatára, ezek a professzorok is tudnak ajánlásokat adni.
De csak egyházi személy adhat ajánlást, akkor ezek szerint, tehát világi nem?
Lehetséges, hogy világ is, ezt nem tudom de pontosan. Olyan valakinek kell lenni, aki azért, hogy mondjam, kellő tekintéllyel rendelkezik. Na, de a lényeg az, hogy...
Hogy végre megnyílt.
Megnyílt.
És éltek is vele?
Hojoj.
Hömpölygött a tömeg.
Nagyon is. Hát nem hömpölygött, mert ugye azért korlátozva van a kutatásnak a lehetősége, de most azért hadd említsem már meg, hogy azért a vatikáni levéltár, bennünket bevittek annak idején, megmutatták, megnéztük, és tényleg volt, most is van a vatikáni levéltárnak egy olyan része, ami titkos. Uh-huh. De ugyanúgy minden más levéltárnak, tehát itt Magyarországon a parlamentnek, vagy a minisztériumoknak, ugye megvan, hogy 50 évre le vannak titkosítva az adatok, a dokumentumok, addig az beteszik a titkos részbe. Uh-huh. A Szentszéknél is így működik, most a vatikáni titkos levéltárban, nagyjából átlagosan úgy az utolsó 50 év anyaga, az titkos. Uh-huh.
Tehát mondjuk az 50 évben belüli élt és azután halálozott pápák rá vonatkozó dokumentáció, és akkor gondolom ezen a titkos részen van.
Igen, kivéve, hogyha a következő pápák nem engedélyezik azt, hogy most valamit előszedjenek. Uh-huh. Tehát amikor 12. Piusszal kapcsolatban majd lesz róla szó zsidókérdés, akkor az előző pápák is engedélyezték már azt, hogy bizonyos dokumentumokat föloldottak a titkosításáról. Egyébként Ferenc pápa most azt hiszem, hogy 1958-ig föloldotta a dokumentumoknak a titkosítását, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen 12. Pius pápa haláláig most már hozzáférhetők a dokumentumok. Persze vannak mindenféle összeesküvés elméletek, hogy persze, mert vannak ott azért még titkosabbak, amit nem lehet, meg UFO-k, meg mit tudom én, de ezeket nem kell komolyan venni. De amikor ott voltunk a vatikáni levéltárban, tényleg ott végigvezettek, mindent megmutattak, van neki egy szép kiállító része is, ahol a legszebb középkori oklevelekből, stb. Ki vannak állítva, van egy aranybulla másolatuk. Az egy a legszebb. Tehát mentünk ott, és ott, figyeljétek majd, azt nézzétek meg, az micsoda, klassz.
És az 1200 aranyból.
Másolat.
Mert az eredeti az hol van amúgy?
Hát ebből csomót csináltak az aranybullából, uh-huh. A többségük elpusztult. És ez már nem is a 22-ben kiadott, hanem már a megújított.
31-es.
De tényleg aranybullás, tehát aranypecsétes.
Csak tényleg ennyi még, hogy milyen amikor az ember bemegy ebbe a levéltárba, ugyanúgy egy ilyen olvasó termi részleg van a kis lámpákkal, asztalocskákkal,
igen.
Könyvekkel, de van valami vatikános feelingje az egésznek?
Van, mert hát ott van a vatikáni palotákba.
Azt én értem, olyan, mint hogy egy könyvtárba menne az ember, vagy egy levéltárkutató.
Igen. Hát most nyilvánvaló, hogy kereszt a falon, meg hát tehát vallásos uh-huh, a közeg. Uh-huh. Egyébként a vatikáni paloták udvara alatt a pincékbe, ott vannak a nagy raktárak. Tehát ugye csak egy része az, ami mondjam, felszínen van polcokon. A tetőtérbe a cserepek, ott pedig a második világháborús kereső cédulák, majd erről lesz külön szó, amikor odaérünk, hogy ott temérdek ilyen kis cetli, ahogy kikit keres, és amit a Vatikán Rádió olvasott be folyamatosan éveken keresztül. De tényleg elérkeztünk egy részhez, ahol ilyen karnyi vastag rácsok voltak, és akkor mondta a professzorunk, aki vezetett bennünket, hogy ezentúl ő is csak egyszer volt bent, amikor különbe engedték, hogy valamit ott megnézzen, de az ott kezdődik a titkos rész. Egyébként nem olyan modern, mint ahogy az Angyalok és Démonok című filmben bemutatják.
Ez nyilván nem az eredetiben forgatták.
Nem az eredetiben forgatták, és nem olyan modern. Tehát az kicsit túl van spirázva. De mindenképpen akkor is a világ egyik legjelentősebb archívumáról van szó. És ez a nyitás, ez hozta magával azt, hogy sorra megjelentek az úgynevezett monumenták. A monument az emlékek. Tehát a különböző európai államok a legkiválóbb keresztény tudósaikat küldték Rómába, ugye Magyarországról is mentek Fraknói Vilmos meg a többiek, hogy ebből a levéltárból összegyűjtsék azokat a dokumentumokat, amely a saját országára vonatkozik. Tehát így jelent meg ugye a Magyar Monumenta sorozat is, azon kívül Fraknói még külön összefoglalta a Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak az ezer évét, és így tovább. De hát az, hogy minden nemzet a saját történelmére vonatkozó olyan dokumentumokhoz jutott hozzá, amiről korábban nem tudtak, vagy ha tudtak is, de nem tudták az egészet, az eredetit kézbe venni, most pedig szépen ezeket kimásolgatták, és eredeti nyelven összegyűjtve ilyen nagy vaskos kötegekbe adták ki. Hát a miénk, a magyar az hiszem talán 4 kötet volt, amit összeszedtek a középkori dokumentumokból, de a németeknek polcokat tesz ki. Hát nyilvánvalóan a német-római császárság sokkal intenzívebb diplomáciai kapcsolatban volt a Szentszékkel, mint Magyarország, de akkor is ez a történész társadalom számára, hát ez a
Kánaán.
Kánaán, így van. És ugye még mindig nem zárult le, tehát még mindig találnak olyan dokumentumokat, olyan paksamétákat, amiket még nem rágtak át eléggé.
Na de azt, hogy 13. Leó hogyan tette még szimpatikusabbá, ha mondhatom így, még közelebbi az emberek számára a keresztény vallást, erről a következő adásban fogunk beszélni.
Thank you.
mai adásban 13. Leó pápáról, Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.